Köszöntöm a Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid. A stúdióban Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, kezét csokrom.
Jó reggelt kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Szabó Tünde kedden reggel érkezett az Inforádió szerkesztőségébe. Hogyha minden az eredeti tervek szerint ment volna, akkor most gyakorlatilag éppen túl lennénk a tokiói olimpián, és arról beszélgethetnénk, hogy hogyan szerepeltek a magyarok, milyen volt a 2020-as nyári játékok, de hát egy ideje már tudjuk, hogy ez 2021 júliusában és augusztusában lehet, semmi nem 100% még. Mindenesetre az elmúlt 5-6 hónap tükrében és a tokiói halasztás következményeit is mérlegelve, hol tart most a magyar sport így 2020 nyarán, milyen állapotban van?
Köszönöm szépen a meghívást, örömmel érkeztem, hiszen erről nap mint nap beszélünk és érzékeljük a sport területét is elérte ugye a koronavírus hatása, nem feltétlenül pozitív hatása, és ehhez alkalmazkodnunk kell. Mindenki újra tervezett, ugye márciusától tudjuk azt, hogy például, hogyha az élsportra tekintünk, a tokiói olimpiát egy évvel halasztották. Ugye a NOB képviselete is napra készen volt, folyamatosan figyelte az aktualitásokat, és így hozta meg ezt a döntést, ami ebben az esetben talán a legjobb döntés volt, hiszen nem törölték a játékokat, hanem elhalasztásra került, ami ténylegesen fájó pont egy sportolónak, sportszakembereknek, nekünk, magyaroknak, de azt hiszem, hogy a sportolóink tovább lendültek ezen a negatív híren, és már készülnek akár a tokiói olimpiára is.
A teljes magyar sportélet állapota milyen? Akár mondjuk ahhoz képest, mint amilyen volt a járvány kitörés előtt.
Nagyon érdekes, hiszen készültek a sportolóink, és folyamatosan részt vettek különböző eseményeken, mielőtt megérkezett az a hír, hogy nem lesz olimpia. És ugye nagyon fontos volt, hogy a motivációt fent tudjuk tartani. Sokan előrébb hozták azt a pihenő időszakot, ami mondjuk most nyáron a tokiói olimpiát követően jött volna, és azt az egy hónapot, amikor úgy leállt az a sportélet, bár mi nagyon igyekeztünk, hogy az élsportnak lehetőséget biztosítsunk arra, hogy tudják használni a létesítményeket, de ugye az nem ugyanaz, amikor elmegy az a úgymond felkészülési időszak, hogy tudjanak motiváltan felkészülni és odaállni minden egyes napnak reggel és este, vagy délután. Úgyhogy azt hiszem, hogy az az időszak, ez pihenő időszakának élték meg a sportolók, és most már beletették magukat a munkába, és felkészülések, felkészülési versenyeket rendeznek ugye a különböző sportágak, és azok a felkészülési időszaknak megfelelő idők, amiket mondjuk az eredmények mutatnak, azok nagyon biztatóak. Én azt vallom, hogy ha a világot nézzük, és a világ képviseletében a különböző sportágakat, a magyarok most kifejezetten az élen járnak.
Néhány sportágban rendeztek már különféle hazai és nemzetközi versenyt is, nem csak teszt jelleggel, bár volt persze olyan sportág is, mondjuk kajakkenuban éppen tesztversenyeket, edzésversenyeket rendeztek. Úszásban itt volt a Margit-szigeti négy nemzet úszóverseny, ahol azért láthatták legalább televízió képernyőn keresztül a legjobb magyarokat a sportszeretők. Vívásban például ugye a harmadik nagy hagyományos olimpiai sikersportágban majd ősszel lehet folytatásot, gyakorlatilag most már nagyjából 5 hónapja nem rendeztek versenyeket. A csapatsportágakban pedig gyakorlatilag más a helyzet, például éppen ezekben a napokban is a vízilabda férfi magyar kupa legjobb csapatai küzdenek meg egymással a Margit-szigeten, tehát azért valamennyire vannak események, de hát mégsem olyan sűrű a program, mint egyébként lett volna.
Nem ugyanaz, sőt, hogyha megnézzük a országunk versenyrendezési szokásait, azért nagyon jól tudjuk, hogy csak nem 150 nemzetközi sporteseményt rendeztünk az elmúlt időszakban egy évben, ebben az évben is közel hasonlóan terveztünk. Ehhez képest mondjuk 30-40 valósulhatott meg, de lehet, hogy sokat mondok. De ettől függetlenül ugye azt a motivációt fent kell tartani a sportolóknak, hogy ténylegesen lássák önmaguk is azt, hogy mire képesek, És azért, hogyha megnézzük Tokiói olimpiát megelőzően, kiknek volt esélyük, azért ők bent maradtak abban a úgymond felkészülésben, hogy egy év múlva sem fogja befolyásolni őket az, hogy mit fognak elérni, viszont voltak olyan fiatal sportolók, akiknek mondjuk nem volt akkora esélyük az idei esztendőben, és még nagyobb lesz a jövő esztendőben. Akár a csapatsportágakra is gondolhatunk, akár az egyéni sportágak képviseletében. Úgyhogy az a negatív hatás, amiért talán kiegyenlítődik, és mindig erre kell gondolni, hogy ha már ez a helyzet van, és ezt a lehetőséget megadta a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, hogy egy év múlva megmérettethessék magukat a sportolók, és azt követően ugye nem 4 év múlva lesz megint az olimpia, hanem 3. Tehát reméljük utolérjük önmagunkat. Ezt ki kell nekünk is használni. A lehetőségeket nekünk, sportvezetőknek meg kell adni arra, hogy amit ők szeretnének, a sportolók, sportvezetők ezt meg tudják kapni a felkészüléseket segítve. Nagyon jól tudjuk, hogy edzőtáborok maradtak el, nagyon jól tudjuk, hogy versenyidőszakban versenyrendszerek maradtak el, de én akkor is úgy gondolom, hogy a magyarok ennek ellenére is nagyon-nagyon magas szinten képviselik magukat a sportágaik terén.
Úszásban mennyit jelenthet egy év egy idősebb versenyzőnél, aki a pályafutása vége felé közelít, és mennyit jelent egy fiatalnál? Láttuk ugye a Margit-szigeten, hogy néhány fiatal már erre az évre ebben a különleges helyzetben is tudott fejlődni, például Kós Hubert gyakorlatilag úgy vághat majd neki a jövő évnek, hogy több számban is lehet esélye indulni az olimpián, holott mondjuk néhány évvel ezelőtt még a tokiói olimpiára nem feltétlenül gondolt, csak Párizsra, de ő csak egy versenyző, van még sok tehetséges fiatal az úszósportban és a további sportágokban is.
Így van, ezt láthatjuk, és úgy gondolom, hogy úgymond az idősebb korosztálynak, akik azért sport top tetején voltak, ők meg tudják azt teremteni önmaguknak, hogy egy évet ugyanúgy készülve, felkészülve a legjobbjukat teljesítsék, míg a fiataloknak ez természetesen előnyt jelenthet, hiszen utolérik és trónkövetelőkké válnak hamarosan. Úgyhogy így kell hozzáállni a fiataloknak azért, hogy lehetőséget kaptak, az idősebb korosztály pedig bizony egy évet még ugyanilyen intenzitással kell készüljenek.
De azért a pihenőt talán jobban be kell osztani, mondjuk, aki 30 körül jár, vagy más sportágakban 35 körül a pályafutása vége felé.
Igen, az, hogy 31 vagy 32 éves valaki, az nem hiszem, hogy befolyásoló tényező, úgyhogy nem 4 évről beszélünk, hanem 1 évről. Nagyon profik ezek az ilyen sportolóink, tehát bármilyen sportágat nézzük, ők már úgy élik a mindennapjaikat, hogy őket nem kell erre tanítani, tegyék azt az évet felkészülésügyileg, ahogy mi azt szeretnénk, hiszen lett volna világbajnokság, lett volna Európa-bajnokság, tehát arra is ugyanúgy készültek volna. Most egy évvel meghosszabbodik ez a felkészülési ciklus, hiszen mindig 4 évben gondolkodunk. Ilyen még nem volt, ez nem csak nekik negatív, hanem az egész világ számára, és azért, hogyha megnézzük, hogy mikor zártuk be a sportlétesítményeket, és mikor nyitottuk ki, a lehetőségeket hogy tudtuk megadni. Tapasztalatból mondom, hogy az egész világ bennünket nézett, hogy mi mit csinálunk, de Európa biztosan. Úgyhogy a sportminiszterekkel folyamatosan kapcsolatban voltam Európában, és folyamatosan nézték, hogy mi hogy tudjuk kinyitni, milyen protokoll szabályokat hozzunk, milyen az operatív törzs milyen szabályokat hoz meg napra készen, akár a sport területére vonatkozóan. Úgyhogy azt hiszem, hogy példaként jártunk, és járunk a mai nap is erről.
Ha a magyar sport legkiválóbb egyéniségeit, legsikeresebb egyéni sportolóit nézzük, Hosszú Katinkát, Kozák Danutát, Szilágyi Áront, akik az elmúlt nagyjából egy évtizedben rendre kiválóan szerepeltek, mennyire nyugodt őket illetően, hogy a következő évi tokiói olimpián sikeresek maradhatnak?
Én szoktam beszélgetni a sportolókkal. Van az a szokásom, hogy közvetlenül szeretek kapcsolatot tartani a sportági szakszövetségekkel, vezetőkkel és sportolókkal. Az ajtó mindig nyitva van mindenkinek. Katinkával is beszéltem, ő talán még motiváltabb, mint volt, úgyhogy én is attól tartottam, hogy a motivációt elveszti egy sportoló, és az az egy év neki annyira sokat számít, hogy talán nem akar majd felkészülni rá a következő eseményig, de nem ezt tapasztalom, úgyhogy nagyon fontos az, hogy ők is érezzék, hogy nem csak akkor vagyunk mellettük, amikor a sikereket hozzák, hanem amikor egy nehezebb időszakban vannak benne, és ehhez minden lehetőséget biztosítanunk kell. Őértük vagyunk, és az a siker, amit ők szeretnének, azt mi is ugyanúgy akarjuk.
Hosszú Katinka speciális helyzetben használhatta bizonyos időszakokban a Duna Arénát, akkor is, amikor más sportoló nem mehetett be. Ez annak szólt, hogy ő egy háromszoros olimpiai bajnok, gyakorlatilag egy ikon?
Nem ennek szólt, hanem annak, hogy ő nem volt akkor edzőtáborban, amikor mások voltak, és amikor hazaérkeztek, ugye automatikus karantén várta a sportolókra, hiszen fertőzöttség ott is megvolt azért sportolóink körében. Mi Katinka nem volt akkor edzőtáborban, nem érte azok a hatások, ami mondjuk külföldről a behozatallal negatív hatásokat tudott volna más sportolókra tenni, vagy sportvezetőkre, vagy maga a létesítmény használókra. Úgyhogy a protokoll szabályokat mindenkinek be kellett nagyon szigorúan tartani, a mai napig is, és ennek megfelelően hoztuk meg azokat a döntéseket, ami mondjuk egy ilyen sportolónak szükséges ahhoz, hogy a felkészülést folytathatja, vagy nem.
Hosszú Katinkát említette, ugye indult a Margit-szigeti versenyen is. Vívásban mondtuk, hogy nem volt az elmúlt 5 hónapban verseny. Kajakkenuban volt, de például Kozák Danutát ebben az évben még nem láthattuk. Egy sportolónál mekkora kockázata van az ön véleménye szerint, hogy mondjuk egy teljes versenyszezont kihagy?
Minden sportoló sajátos, úgy gondolom, és azért Danuta is benne van abba az időszakba, hogy már mindent megtapasztalhatott. Van olyan sportoló, akinek versenyeznie kell, van olyan sportoló, akinek nem. Nekünk annak idején, hogyha számokban kell mérnem, akkor volt 2 olyan verseny, amire felkészültünk. Ugye Katinka nagyon szeret versenyezni, és minden héten hétről hétre ment. Vannak fiatalok, akik ezt tanulják, hogy mi a jó neki. Danuta, hogyha ő ezt érzi, hogy nem akar odaállni és rajthoz állni, akkor ezt meg kell neki adni, és el kell fogadni a döntését. Minden sportoló más sajátosságokkal bír. Ettől olyan sikeres vélhetően a magyar sport, hiszen a sportági szakszövetségekben dolgozó szakemberek ezt figyelik, és támogatják a sportolóinkat, valamint a szakembereket, akik mellettük vannak, és nem erőltették rájuk, úgymond azt a szokást, hogy akkor mind a 10 sportoló ugyanabban a közegben és ugyanolyan versenyeken induljon.
2020-ban csökkent évközben a koronavírus járvány kezelése alatt a sportegyesületek költségvetése és a sportszövetségek is, gyakorlatilag a sportélet minden szegmensében kisebb-nagyobb áldozatokat kellett hozni. Ami a szövetségeket illeti, ott arról számoltak be, hogy gyakorlatilag egységes volt ez a csökkentés. Hogyan kezelték ezt a hazai sportági szakszövetségek?
Nagyon fontos, hogy amikor leállt a sportélet, akkor azért tapasztalta minden egyes ágazat, nem csak a sportágazata, hanem a gazdasági terület minden területe, ágazata, hogy bizony negatív hatások érték a területeket, és ebből bizony a sportnak is ki kell vegye a részét. Mi, mint sportvezetők, igyekeztünk olyan döntéseket hozni, amely a szakmai munkát nem befolyásolja. Éppen ezért, hogyha a 16 kiemelt sportágnak nézem a támogatását, 20%-ot állapítottunk meg, hogy annyival kevesebb összeget fognak kapni, illetve kaptak juttatást a felkészüléshez, versenyeztetéshez. De az olimpiai felkészülést ez nem érinti. Kizárólag ugye nemzetközi sportesemények részvételét érinti, kvalifikációs versenyek, amelyek elmaradtak, nemzetközi események megrendezését, valamint edzőtáboroztatását. Úgyhogy ezek az összegek talán ezt fedezték volna, amelyekre nem került sor. Úgyhogy a szakmai munkát, akár az utánpótlás nevelést, akár az élsportolóink felkészülését nem befolyásolhatja. Amennyiben befolyásolja, arról mi tudnánk, hiszen napra készen vagyunk a kollégákkal, és folyamatosan monitorizzuk a sportági szakszövetségeket, a vezetőkkel beszélünk, ki milyen munkát folytat jelenleg, kinek kell úgymond leállnia, vagy hogy tudja folytatni a munkát, úgyhogy ilyen területet nem érintett, úgymond negatívan.
Nem kellett korrigálni egyik sportági szakszövetségnél sem?
Nem kellett, hiszen folyamatosan láthattuk, hogy mi az, ami elmaradt, és mi az, amit meg tudtak valósítani. Ami nagyobb elvonása járt, az a sportlétesítmények fejlesztése. Ebben az évben 50%-kal lecsökkent, de hát azt is tudjuk, hogy volt egy időszak, amikor le is álltak az építkezések, amely most már folyamatosan működik, és szeretnénk is befejezni erre az évre a tervezetteket, és a jövő évben viszont átütemezzük azokat, amelyek ma most nem valósultak meg.
Mely létesítményeket érintette ez a csökkentés a leginkább?
Ez a 16 kiemelt sportág sportlétesítmény fejlesztéseit érintette. Ezek nem nagy beruházások, hanem kisebbek, amelyek természetesen a sportolóknak az igényeit szolgálják ki, hiszen a sportágak folyamatosan jelzik azt, hogy melyek azok a úszodát csarnokok, vagy jégpályák esetleg, hogyha a csapatsportágakra is gondolhatunk, hiszen ott is érezhetőek voltak a leállások, hogy hol kell úgymond azonnali beavatkozás, és ezt minden évben leadják nekünk, hogy mit szeretnének megvalósítani. Ezek a fejlesztések sokkal több igényt mutatnak, mint amit meg tudunk valósítani, és ezt a területet érintette 50%-os elvonással, viszont ez jövő évben már be van ütemezve, úgyhogy szeretnénk megvalósítani mindent, amit ezek a sportágak és a képviselői leadtak nekünk.
Tavaly az utolsó negyed évben a sportélettel, sporttal kapcsolatos beszélgetések egyrészt arról szólt, hogy lesz-e 2023-ban budapesti atlétikai világbajnokság. Hogy áll most a létesítmény helyzete?
Az üteme nagyon jól áll, tehát minden az időszaknak megfelelően halad, úgyhogy ugye a szakmai felkészülés az is természetesen nagyon fontos, hiszen 2020 van, és ugye mindig visszaszámolunk 2023-ban, és minden ütemnek a megfelelő időszakában kell legyünk. Ugye éppen ezért a gyulai memóriát is megtartjuk ebben az esztendőben, hiszen volt szó arról, hogy legyen vagy ne legyen, de pont ezért, hogy a felkészülés a fiataloknak megvalósuljon, és az élsportolóinknak is legyen olyan megmérettetése, amit tényleg akár nemzetközi vonal is jegyez, így ennek megfelelően meg lesz tartva.
Augusztus 19-én.
Igen, pontosan, és én azt gondolom, hogy a létesítmény fejlesztése jó temben zajlik, ott áll a Magyar Atlétikai Szövetség is, és szakmailag azt is felügyeli, hogy ténylegesen minden megvalósuljon úgy, amely akár a nemzetközi vonalnak megfelel, akár az ő szakmaiságoknak.
Elfogadta a parlament a 2021-es költségvetési törvényt. A sportra 312 milliárd forint jut a következő évre. Hogyan néz ki ennek a megoszlása, milyen változások vannak akár a korábbi évekhez képest?
Igen, nagyon fontos volt, hogy ugye mi, mint sportnemzet kiemelt stratégiai ágazatként tekintünk a sportra, és a magyar kormány kiemelt fontos területének tartja, és ennek megfelelően a 2021-es évet is úgy terveztük, hogy a költségvetése meglegyen. Hogyha a 20-as évet nézzük, akkor nagyon hasonló az összeg, hiszen...
Az eredetihez képest?
Igen, tehát nem történt elvonás, ugyanaz az összeg van betervezve 2021-re, mint 2020-ban az alaptámogatás volt. Természetesen ebbe benne van a kiemelt sportágak támogatása, a sportlétesítmények fejlesztése, nemzetközi események szervezése. Nagyon fontos, hogy napra készen vagyunk folyamatosan, hogy mit lehet mikor megrendezni. Ugye 2020-as esztendőben a nagy nemzetközi sportesemények nem eltörlésre kerültek, hanem szintén elhalasztásra. Egy évvel szinte minden csúszott, és ennek megfelelően kiemelt sportesemények is lesznek hazánkban 2021-ben. Úgyhogy nagyon örömteli hír az a sportágak képviseletének, meg, hogy ténylegesen nem vontunk el forrásokat. A parlament megszavazta a 2021-es költségvetést, amelyben ugyanazon számok, sorok megtalálhatóak, amelyek 2020-ban az alaptámogatásban volt.
Mindez azt jelenti, hogy az elvileg 2020-ig szóló kiemelt sportágaknak szóló támogatás az 21-ig meghosszabbodik, és majd jövőre húznak egy vonalat?
Igen, nagyon fontos, hogy ugye 2013-tól 2020-ig terveztük a 16 kiemelt sportág fejlesztési programot. Ugye az élet egy kicsit áttervezte ezt, hiszen tokiói olimpiát bezárólag lett volna egy olyan új program indítása, amelyben már megvizsgáljuk ugye a sportágakat és az olimpián szerzett eredményeket. Ugye ez a tokiói olimpia egy éve halasztódott, ennek megfelelően az a program, amelyet terveztünk 2021-től, 2022-től fog indulni, 2032-ig. Ezt már tervezzük. Természetesen nagyon fontos, hogy Tokióban mi fog történni, és annak megfelelően a terv szerint 2021 őszén kerül majd napvilágra a 16 kiemelt sportágnak a következő üteme, azaz a következő program fejlesztése, amelyet már tervezünk, amely már az asztalon van, de ennek hatására, hogy a tokiói olimpia el lett halasztva, ez is halasztódik, de a költségvetésben ugyanazt az összeget beterveztük, amely az olimpia évében volt, és így ténylegesen senki, úgymond ennek a kárát nem látja.
Ami a következő 10-11 éves ciklust illeti, melyek lehetnek a prioritások? Azokat a sportágakat helyezik előtérbe, amelyek eleve sikeresebbek, vagy pedig az alacsonyabb szinten lévőket kell jobban felzárkóztatni?
Nagyon fontos, hogy ugye a 16 kiemelt sportágon kívül több sportág is van, akik nagyon sikeresek, világbajnokaik vannak, Európa bajnokaik, ezek a felzárkóztatási sportágak, és ebből is lehet bekerülni a 16 kiemelt sportág közé. Kicsit módosítást fogunk eszközölni ezekben a sportágaknál, és egy új rendszer fog jönni. Természetesen még nem szeretném ezt nyilvánosságra hozni, hiszen ezt a tokiói olimpiát követően fogjuk az eredményességet átnézve véglegesíteni. Vannak feltörekvő sportágak is, és hogyha ezeket a sportágak összegezzük, akkor közel 100 sportágra lehet bontani a magyar sportot. Nagyon fontos, hogy vannak új olimpiai sportágak is, ezek a legfiatalabbakat érinti. Itt is kiemelten kell őket kezelni és támogatni. Úgyhogy egy új fiatalos generációt kell a sportba is belehozni. Azt azért látjuk, hogy a sport a szórakoztatóipar egyik legfontosabb húzóága, és most is ezt tapasztalhattuk a COVID hatásait, hogy bizony ezt a gazdaság is megérezte. Úgyhogy ezért kell nekünk is napra készek legyünk az új sportágak, a feltörekvő, a felzárkóztatási sportágok tekintetében, hogy őket is tudjuk támogatni, hiszen több 100 000 gyermeket érint, és ezáltal családokat.
A prioritás marad a legnépszerűbb sportágakon, tehát mondjuk a legnépszerűbb csapatsportágakon, és a legsikeresebb hagyományos magyar egyéni sportágakon?
Természetesen ez nagyon fontos, és az utánpótlás nevelés, hiszen nagyon fontos, hogy mindenki sportoljon. Itt a szabadidősport támogatása is kiemelt szerepet kap, és hogyha mindenki sportol, akkor nagyon egyszerű a szakembereknek a feladata, hiszen könnyen ki tudják választani az adott sportágat, képviselőit, és támogatni a tehetségeket. Úgyhogy nekünk lehetőséget kell biztosítani akár a sportlétesítmények fejlesztésével, akár pedig a sportágak támogatásával, hogy mindenkinek lehetősége legyen a sportra, és így lehetünk a jövőben is sikeresek.
Érintettük már közvetve a Magyar Sportági Szakszövetségek helyzetét. Néhánynál nem volt teljesen felhőtlen az elmúlt időszak, a Síszövetségben, az Ökölvívó Szövetségben és a Tenisz Szövetségben is voltak súlyos konfliktusok, vagy éppen akár anyagi természetű problémák az elmúlt időszakban. Hogy látja, ezek mennyire rendeződhetnek, akár külön-külön is vehetjük ezeket?
Nagyon fontos, hogy a sportágak nagyon sok eseményt rendeznek, és ebből bizony problémák is adódhatnak. Éppen ezért a Nemzeti Sportügynökség is belépett segítségül az elmúlt esztendőben, akik levették azt a terhet már a sportágaktól, hogy úgymond a szakmával és egy nagy sporteseménnyel gazdálkodjanak. Úgyhogy nagyon fontos, hogy erre kiemelten figyeljünk, és természetesen a sportágak körében az elmúlt esztendőkben, de hogyha az évtizedeket nézzük, mindig vannak úgymond konfliktusok, van, aki más szeretne, van, ahol probléma van, akár a gazdasági terén, akkor jön egy új tisztújító közgyűlés, vagy elnökség által hozott döntés, és megpróbálnak úgymond módosítani azon az úton, amelyet, vagy amin haladtak. Egy állami sportvezetés kívülről nem tud beavatkozni, maximum segíteni és támogatni. Természetesen nagyon fontos az, hogy az átláthatóság, a megfelelő gazdasági háttér meglegyen egy sportági szakszövetségnél. Nagyon-nagyon szigorú elszámolási rendnek kell megfeleljen egy-egy sportág. Nagyon sokszor hallom az elnök szerepét, hogy milyen fontos. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos a mellette dolgozó szakembereknek a szerepe is.
Ugye a főtitkár irányítja a legtöbb sportági szakszövetségnél a hivatali szervezetet.
Így van, és az elnökség hozza meg a döntéseket, tehát nagyon fontos az, hogy olyan megfelelő szakértelem jelenjen meg a sportágakban. A generációváltások itt is megtörténtek már az elmúlt időszakban, és folyamatosan láthatjuk azt, hogy próbálkoznak a vezetéssel, akár új vezetést felállítanak, vagy akár a régit újítják meg. Ez sportági sajátosság, ebben nem lehet beleszólni, hiszen demokrácia működik választás során, mondjuk nevezik ki akár az elnökség tagjait. Úgyhogy én mindig kívülről próbálok segíteni és tanácsot adni, hiszen én is voltam nagy sportági vezető, illetve nagy sportágnak a vezetője, amely során láthattam egy-egy sportágnak a működését, és nagyon jól tudom azt, hogy akár a vidéki egyesületek milyen munkát végeznek, és hogy kell rájuk úgymond összpontosítani, mi nekik fontos, és mi egy ilyen sportolónak a fontos, mi az utánpótlás nevelésnek a területnek a lehetőségei, és azon belül mit kell támogatni. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon tág kör egy sportágnak a vezetése, és aki egy sportágnak az élére úgymond jelentkezik és kandidál, az egy nagyon nagy feladatot vesz magára, úgyhogy nem irigylésem méltó ez a feladat, amelyet sokszor hallunk, hogy akár a politikából érkezik, akár a szakma területéről, minden téren megfelelő tudással kell rendelkezzen, és az irányítása, a vezetési gyakorlat az nagyon-nagyon fontos.
A Sí-szövetségben leváltotta a közgyűlés Miklós Editet, azután, hogy egyébként már az ő elnöki kinevezése körül is voltak fennakadások. Mennyire látják, hogy mi zajlik ennél a sportági szakszövetségnél?
Folyamatosan konzultálunk a szereplőkkel, tehát akár Edittel is sokat konzultáltam azt megelőzően, hogy őt leváltották, és láthattam a belső feszültséget egy-egy időszaknak. Ugye ezt kezelni kell tudni, tehát magának a vezetőnek. És hogyha ténylegesen felkérnek valakit, hogy vezessen egy sportágat, akkor bizony nagyon nagy felelőssége is van. Nagyon fontos, hogy megfelelő támogatása meglegyen, és akár szakember kérdésben, akár pedig a kollégák terén, és a programok, amelyeket ő felvázol, azt teljesíteni is tudja.
Ez nem sikerült az elmúlt időszakban?
Mármint a Sí-szövetségben. Azt így nem mondanám, hogy nem sikerült, hogyha elégedetlenek, úgymond a tag egyesületek, akkor le fogják váltani a vezetőt. Ez fennáll bármelyik sportági szakszövetségnél. Ez a demokrácia, megint csak hangsúlyozom, bármikor lehet módosítani egy-egy sportági vezetés személyi körében, de nem szerencsés. Az a megnyugvást hozó stabilitás, ami mondjuk egy sportágban van, hogyha hosszú éveken vagy évtizeden keresztül látható, az azért az eredményességet is tudja segíteni, és az a sportolóknak, a sportvezetőknek, a szakembereknek is egy megnyugvást hoz, hogyha mondjuk a felső vezetésben egy állandóságot lát.
Mi lehet a következő lépés a Sízszövetségben?
Ugye ezt a maga az Országos Sportági Szakszövetség fogja meghozni ezeket a döntéseket. Természetesen biztos vagyok benne, egy rendkívüli közgyűlést kell összehívni, egy tisztújítást, egy elnök választást, hogyha az elnökség tagjai is lemondanak vagy maradnak. Ez az alapszabálytól függ, hogy mit mond ki, úgyhogy ennek megfelelően a törvényességi felügyeleti jogkör gyakorló ügyészség dönti el, hogyha valamilyen hiba a joggyakorlás terén. Mi szakmailag tudunk úgy segíteni, hogy a megfelelő támogatás, az elszámolhatóság az időben ott legyen, és hogyha mondjuk egy sportág nem tud mondjuk döntést hozni, ettől még ne tudjon úgymond sérülni a sportágban élőknek a köre, úgyhogy ebben tudunk mi segíteni. Hogyha kell beavatkozni, akkor itt meg tudjuk tenni.
A szövetség gazdálkodása, elszámoltathatóság, az ezzel kapcsolatos feladatok maradéktalanul teljesültek-e az elmúlt években?
Igen, hogyha nem, akkor ott azért súlyos problémák adódnak, úgyhogy itt minden évben többször is kontrolláljuk őket, és így kapják meg az éves támogatás második felét. Úgyhogy ez, hogyha csak a Sízszövetségről beszélnék, akkor keveset mondanék, itt minden sportág ugyanígy működik.
A Magyar Ökölvívó Szakszövetségben most egy kisebb változás volt, bár azért nem mehetünk el amellett szó nélkül, hogy a társelnöki, szakmai társelnöki pozícióról lemondott a korábbi egyedüli elnök Erdei Zsolt. Emlékezhetünk még a Duna Arénában rendezett ifjúsági ökölvívó világbajnokság után keletkezett egy akkora hiány a szövetség költségvetésében, több százmilliós, ha jól emlékszem, nagyjából 350 milliós hiány, amely aztán a későbbi problémákat okozta, és végül is Bajka István került a szövetség elnöki pozíciójába, ott van most is, de azt látjuk, hogy az ökölvívó sportágban, akárcsak a krémet tekintjük, nagyon messze van attól a helyzettől, amelyben lenni szeretne. Mi a teendő ott a következő időszakban?
Ugye megint hangsúlyozom, hogy kívülről egy sportágban nem lehet beleszólni. Láthatjuk, hogy a támogatás ugye évről évről megvan, és a sikereket, a fiatalokat, az utánpótlás programokat minden további nélkül támogatjuk. Az, hogy ahogy említettem, egy nemzetközi sportesemény megrendezése, az egy tényleg nagyon összetett feladat. Nekünk is tanulságos volt, hogy a sportágak rendezik meg ezeket a nagy eseményeket, és akár, hogyha nézünk egy sportági támogatást egy egész évre, közel hasonló összeggel kalkulálhatunk egy nemzetközi esemény megszervezésében. Azért ez problémás kört is tud hozni, úgyhogy itt lép be egy nemzeti sportügynökség, aki pont erre a feladatra lett úgymond létesítve, és ebben tud nagyon-nagyon segítséget biztosítani a sportágaknak, hogy ilyen a jövőben ne fordulhasson elő. Az, hogy új vezetőség jött, nem véletlenül. Bajka István személyében egy jó vezetőt ismerhettünk meg. A kompromisszum, a szakmaiság azért biztos, hogy erre kiemelten fog a jövőben is figyelni. Úgyhogy nagyon remélem, hogy hamarosan egy nyugvó pont érkezik, akár az ökölvívás sporták terén is, és tudjuk így támogatni az utánpótlás, nevelést és az élsportot.
Személyesen hogyan lehet azt kezelni az ön véleménye szerint, amikor valaki mondjuk idővel belátja, hogy nem biztos, hogy neki való az a terület, vagy nem biztos, hogy alkalmas rá. Erdei Zsolt mégiscsak az elmúlt nagyjából 2 évtized egyik legsikeresebb és legismertebb, legszeretettebb magyar sportolója volt. Gyakorlatilag emlékezhetünk, hogy a tévé képernyők előtt milliók szurkoltak az ő boxmeccsei alatt, és világbajnok is lett a profik között. De ez most egy olyan helyzet, amelyet neki fel kell dolgozni.
Amikor Erdei Zsolt jött elnöknek, akkor sem volt problémamentes az ökölvívó sportág. Vannak sportági sajátosságok, amik mondjuk jellemzik az ökölvívást. Nagyon nehéz feladatuk van ebben a 21. században, hogy tudják úgymond megteremteni azt a közeget, hogy a gyerekek, a családok azt az adott sportágat válasszák. Úgyhogy megfelelő programok kellenek. A Zsolt akkor felvázolt egy nagyon jó programot, és azt próbálta teljesíteni. Bizony eltelt egy időszak, amikor láthatta azt, hogy nem tudja valami miatt ezt megvalósítani, és így hozta meg akkor azt a döntést, hogy akkor nem szeretné tovább vezetni az Ökölvívó Szövetséget, valamint jött egy olyan probléma, ami az elszámolhatóságot érintette, amely ténylegesen befolyásolta a jövőt a sportágnak, úgyhogy ezen viszont belépett a magyar kormány, és segítő kezet nyújtott, de természetesen ennek megvan a következménye, és a vizsgálatok azok mai napig is zajlanak, úgyhogy nagyon fontos az, hogy egy sportág átláthatósága a jövőben is meglegyen, úgyhogy ezért mi is mindent megteszünk.
A Magyar Tenisz Szövetségben még nagyobb összegről, több mint 3,5 milliárd forintról volt szó. Ennyi kérdéses, nem tudnak mindennel elszámolni a Tenisz Szövetségben. Ott is történt váltás, Szűcs Lajos nem vállalta már az elnöki tisztséget, Richter Attilát, a korábbi főtitkárt már korábban leváltották. Július végén Lázár Jánost választotta elnöknek a Tenisz Szövetség közgyűlése, ellenszavazat nélkül, és ő azt mondta az Inforádiónak adott interjúban, hogy nagyjából ezt a fél évet szánja arra, hogy a különféle tárgyalásokat lefolytassa, gyakorlatilag lélegzetvételhez jusson a szervezet. Hol tartanak az egyeztetések, akár a sportállamtitkárság és Lázár János között?
A tisztító közgyűlést megelőzően én is egyeztettem Lázár Jánossal. Nagyon örülök neki, hogy ő ezt elvállalta, és egy ilyen vezetőképességű és sport szerető elnöke lett a Magyar Tenisz Szövetségnek. Nagyon fontos, hogy ő is felvázolt egy programot, amelyet szeretne teljesíteni. Természetesen az első időszak az arról kell szólnia, hogy a stabilitást megteremtse, ténylegesen egy megnyugvást hozzon a sportág képviselői számára. Itt is nagyon jól tudjuk, hogy a világ egyik legnépszerűbb sportágáról van szó, amelyet sok millióan követnek és néznek, és itt is voltak nemzetközi sportesemények, amelyek befolyásolták ezt a negatív költségvetést és az elszámolási nehézségeket. Úgyhogy ezek folyamatosan zajlanak az államtitkárság részéről is, valamint az egyeztetések is, hogy valójában akkor mennyi ez az összeg, és mi okozta ezt a hiányt. Úgyhogy ezek zajlanak. Az, hogy egy sportág vezetése feláll, és egy új lendülettel, tiszta lappal tud indulni, ez is egy óriási lehetőség és eredmény, amelyet a tenisz sportág képviselői megtettek. Úgyhogy én is nagyon támogatóul állok a sportág mellett, és nagyon-nagyon szeretném azt, hogy csak arról szóljon a tenisz, ami a világban is látható, a sikerekről, az eredményekről. Vannak nagyon sikeres sportolóink, vannak az utánpótlásban feltörekvő sportolók, akik a világ legjobbjai szeretnének lenni. Sportlétesítményeink is vannak, és természetesen nagyon szeretnénk minden városban meg teremteni azt a lehetőséget, hogy egy ilyen népszerű sportágat bárki kipróbálhasson. Úgyhogy segítve az élsportot, az utánpótlás nevelést, mi a sportág irányítás oldaláról ott állunk a sportág mellett, és Lázár Jánosnak meg fogunk adni minden támogatást, hogy úgy tudjon dolgozni és működni, hogy a maga sportág képviselő is megelégedettek legyenek.
Mondta, hogy az államtitkárság egy szinten túl nem avatkozhat bele szövetségi belügyekbe, de a teniszszövetségnél az elmúlt években rendszeresek voltak a problémák, borzasztóan sok kritika érte Richter Attila korábbi főtitkárt is. Nem lett volna egy olyan pont, amikor be kellett volna avatkozni mégis valamilyen formában?
Nem avatkozhatunk bele, tehát nyilvánvaló, hogy jó lenne, hogyha ezt mondhatnám, hogy milyen egyszerű lenne a sport irányítás megmondja, hogy mi az irány, de ez nem így működik. Éppen ezért egy független szervezet bármelyik sportági szakszövetség, akik hozzák a döntéseket, akik a saját tagságok köréből hozzák meg a vezetőket, és ők döntik el azt, hogy mit szeretnének, melyek azok a programok, melyek azok a események, versenyrendszerek, amelyeket ők támogatnak, és ennek megfelelően tudnak működni, hiszen a sportágak önmagukat szabályozzák. Bármennyire is könnyűnek tűnik, hogy ezt felülről sportágazatokat mondjuk befolyásolni lehet, nem lehet. Az eredményesség hozza a támogatási rendszert, ez teljesen fehéren, feketén adott, és az, hogyha valaki kandidál, ismétlem, egy sportágnak a vezetésére, ez egy óriási feladat. Az nem csak megtiszteltetés, hanem óriási felelősséggel jár, hiszen több százezer sportolót kell képviselnie, akár az élsporttól az utánpótlás nevelésig, de vallom azt, hogy a szabadidősport is befolyásolja úgymond a nagy sportágak működését.
Novemberben lesz az Európai Úszó Szövetség tisztújító közgyűlése a tervek szerint Budapesten. Melyik a legfontosabb hírek erről? Megtartják?
Nagyon fontos, hogy most pár napja egyeztettem Paolo Barelli elnök úrral, akivel folyamatosan konzultálok az adott aktualitásokról, és a jelen helyzetet, hogyha nézzük, akkor az ő elmondása szerint meg fogjuk tartani. November elejére tervezzük itt Budapesten. Nagyon fontos, hiszen a tisztújtó közgyűlések éves kongresszusa a legnagyobb eseménye lennek, és ez nem csak az úszás képviselete múlik ezen, hanem öt disziplina, öt sportágnak a képviselői vannak jelen az országok vezetőivel, és itt hozzák meg azokat a döntéseket, amely a következő 4 évre szólnak, és természetesen minden nap és minden héten figyeljük azokat a befolyásoló tényezőket, amelyek mondjuk negatívan befolyásolnák azt a tervet, hogy élőben fogjuk megtartani a közgyűlést, illetve a konferenciát, kongresszust.
Lehet újabb halasztás, vagy hogyha nem sikerül élőben, akkor online megtartják?
Lehet halasztani, természetesen, minden lehet, de az online is felmerült, hogy az is egy opció lesz a jövő tekintve, úgyhogy tervezzük azt, hogy rendesen megtartjuk, be van tervezve az online is, esetleges halasztás is, attól sikeres egy-egy sportág, hogy napra kész minden egyes feladattal, úgyhogy mi is napra készek vagyunk, mint rendezők, és a LEN is napra kész figyeli az aktualitásokat. Abban állapodtam meg az elnök úrral, hogy minden héten hétfőn elküldöm neki a jelen helyzetet Magyarországra vonatkozóan, hogy melyek azok az országok, amelyek zöld jelzést, sárga és piros jelzéssel vannak jelenleg, és ő is ezt így láthatja pontosan, hogy minek kell megfelelni, milyen szigorú protokoll előírásoknak, amennyiben ezt rendesen meg fogjuk tartani.
Akár az elmúlt fél év tapasztalatai alapján, tanulságai alapján is, mennyire lesz a jövőben prioritás, hogy minél több nagy nemzetközi sportrendezvény Magyarországra, Budapestre és a nagyvidéki helyszínekre kerülhessen?
Nagyon fontos, hogy az elsődleges az emberi élet biztosítása, és semmilyen formában nem veszélyeztethetjük a sportolókat, a szakembereket, valamint a nézőket. Éppen ezért figyeljük folyamatosan azt, hogy a rendezést ne befolyásolja semmi. Amennyiben fogja befolyásolni, akkor természetesen meg fogjuk hozni azokat a szabályokat, amelyek most is élnek, de sokkal erősebbek lesznek. A Magyarország az elmúlt időszakában nagyon sok nagy nemzetközi eseményt rendezett. Ez a turizmus élénkítése, munkahely teremtő, megtartó ereje, ez felbecsülhetetlen gazdasági szempontokból is. Éppen ezért figyelünk arra, hogy a sportágaink hozzák továbbra is a nagy, a legnagyobb sporteseményeit, ezért építünk sportlétesítményeinket, és ezért vannak azok a sportlétesítmények, amelyek mondjuk az e-sportot kiszolgálják, hogy igenis használjuk ki, akár edzőtáborokat, akár a nemzetközi sporteseményeket hozva ide Magyarországra, és mutassuk meg a világnak azt, hogy milyen sportolóink vannak, és a világnak mutassuk meg azt, hogy mi kik vagyunk, milyen versenyrendezők, és milyen az országunk, milyenek a városaink.
A szabadidősport fejlesztése az elmúlt években is fontos cél volt. Milyen lépéseket vár és milyen lépéseket tervez a következő időszakra? Milyen területeken vagy milyen részterületeken lát még nagy előrelépési lehetőséget?
Igen, természetesen nagyon fontos az, hogy sportoljunk, és nem csak a gyermekek, hanem a családok és az idősebb korosztály is. Ugye a szabadidősport támogatása éppen ezért prioritást élvez szintén, hiszen akár a koronavírus hatásait nézzük, mindenki láthat az, hogy egyetlen egy eszköz van a kezünkben, amellyel meg tudjuk őrizni és tartani az egészségünket, az nem más, mint a sport területe. Mindenki szerette volna, hogy a gyermeke menjen és mozogjon, és ő maga is, hogy tud mondjuk sportolni. Éppen ezért ebben a nehéz helyzetben is mindig mindenkinek lehetőséget adtunk. Az operatív törzs is úgy hozta meg a döntéseit, hogy lehessen sportolni, és lehetőséget kínált arra, hogy igen, menjünk és sportoljunk, hogy egészségünket megtartva mozgásgazdagon éljünk. Éppen ezért olyan programokat indítottunk el már ezt megelőző években is, amelyeket ebben az esztendőben is folytattunk, és a jövő évre is tervezünk. Például a Hiszeg benne sportprogramot tudnám kiemelni, amely tártkapus programokat is kínál az önkormányzatoknak, városoknak. Kinyitják a sportlétesítményeiket, és szabadon lehet használni. Szinte minden nap egy-egy órában vannak ilyen városok, amelyek ezzel éltek, és kaptak támogatásokat. Valamint ennek a programnak van egy másik ága is, amely kis és közepes nagyságú egyesületeket segítenek, amelyek máshonnan nem kapnak támogatásokat, és itt is több százezer gyermeket tudunk segíteni arra, és ahhoz, hogy olyan sportágban szabadon tudjanak mozogni és sportolni, akár versenyszerűen, akár nem versenyszerűen, akár szabadidő jellegűen, amelyet ők szeretnének, és amelyekhez kedvük van, vagy tehetségük van. Úgyhogy ezeket a programokat a jövőben még jobban kell erősíteni. Szeretnénk még jobban kiterjeszteni a tártkapus programot, akár a gyógyfürdőkre, fürdőkre, idősebb korosztályokra. Úgyhogy ez lesz a jövő, hogy ténylegesen a sport által tudjuk az egészségünkre vigyázni és megóvni, és ezáltal leszünk sportnemzetből sportoló nemzet is.
A nagy futóversenyeket megtarthatják össze, ahogy látja?
Jelenleg igen, de protokollszabályokat nagyon-nagyon szigorúan be kell tartani. Most is voltak az elmúlt időszakban futóesemények. Természetesen ugye nemzetközi vonalról is érkeznek a sportolók, nekik be kell tartani mindazt, amit az operatív törzs is mond. Ugye a Nemzeti Népegészségügyi Központtal folyamatosan kapcsolatban vagyunk, a sportági szakszövetségek, a versenyrendezők, az operatív törzs, mindenki közösen dolgozik azért, hogy lehessen eseményeket szervezni. Nagyon fontos, hogy akár egy szervezés során ne legyenek együtt egy helyen sokan, megfelelő számban ugye a sportesemény rendezők nagyon szigorúan, ugye nem csak a sportolókra, hanem a kiszolgáló szakemberekre, vagy akár a nézőkre is nagyon szigorúan kell vigyáznunk. Úgyhogy így folyamatosan láthatjuk azt, hogy vigyázva, előírásokat betartva lehet rendezni, de mindegyik sportág, illetve a sportesemény nagyon sajátos, úgyhogy mindegyiket külön vizsgáljuk.
Nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
Önök az elmúlt szűk egy órában Szabó Tünde sportért felelős államtitkárt hallották, most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.